Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. október 21-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Ezért az estéért is hálásak vagyunk az Úrnak. Ma este mindjárt helyet foglalok, csak szeretném átadni a legszívélyesebb üdvözleteket sok palermói testvérektől. Amint tudjátok, ott jártam már jó néhányszor, és a testvér, akire nagy reményeket fektettünk, mégis úgy döntött, hogy a saját programját fogja folytatni, és nem tudta teljesen elfogadni és tisztelni azt, amit Isten most tesz. Sőt, nem csak azt, amit most tesz, hanem azt sem, amit Branham testvér szolgálatában már véghez vitt. A legtöbb esetben azok a testvérek, akik nagy sikert arattak, már azelőtt is nagy sikert arattak, és a nagy siker kitüntetésnek veszik, bizonyítéknak, hogy Isten velük van. Ha ez így lenne, akkor a pápának lenne a legnagyobb bizonyítéka, akkor nem kellene sokáig keresni sem. Akkor az amerikai evangélistáknak, akikről éppen most olvastam, az egyik azt mondja, hogy több mint 1 milliárd dollárt gyűjtött már össze. Ebből csak egy részt tartott meg magának, és rengeteg közösségük van. Hallgató közösségük természetesen. Ha ez lenne tehát a bizonyíték, akkor nem kellene a bibliai követelményeket figyelembe sem venni. A bizonyíték, hogy Isten velünk van, és mi Istennel vagyunk, abban áll, hogy először is szívünkből szeretjük őt és az ő ígéjét, és nagyra becsüljük és tiszteljük őt és az ő ígéjét. És ehhez még hozzáadódik a tekintély és a tisztelet tudat az ő döntései iránt. Ha valaki arról hall, hogy Isten elhívta Branham testvért, és aztán nagy hangon kijelenti, hiszen Isten engem is elhívott, az már is aggasztó. Előfordulhat, hogy így van. De ha így van, akkor az egyik isteni elhívás nem áll útjába a másiknak. Nem ütköznek egymással, hanem az egyik harmonikusan átfolyik a másikba. Az egyik kiegészíti a másikat, ahogyan ez a gyülekezeti szolgálatokkal is van. Ahol belső ellenszegülés van, ott nem lehet isteni elhivatás. Ez egyszerűen nem lehet fennálló. Ahol isteni elhivatás létezik, ott öröm tölti el a szívet, afelől, amit Isten tett. Ott egyetértés van, összetartás, ott nincs irigység, féltékenység, ezeknek semmi helye nincs ott. Ott nincs ilyesmi, ott teljes egyetértés van. Nos, őszintén szólva, én már előtte is ismertem az általános helyzetet, és csak körülbelül 30-40 emberre számítottam, és lám biztos több mint 400-an voltak, akik elérkeztek, megjöttek. Várakozáson felül Isten megáldott, segített, megajándékozott az ő ígéjével, és összefoglalva elmondhatom, hogy Isten megajándékozott egy áttöréssel. Még az egyes csoportok között is, amelyek egyébként is különböző irányokban tartottak, talán mostantól más lesz a helyzet. Gyakran apró dolgokról van szó, és az emberek valahogy félreértik, és már is kialakul egy új irányzat, anélkül, hogy az lenne az Isten irány. És ha valamit el akarunk kerülni, akkor az a saját irány. Abban a pillanatban, amikor mi saját irányt veszünk be, meg kell állnunk, meg kellene állnunk. Akkor elérkezett az idő, hogy megálljunk. Mi csak egy irányt akarunk, és az az Isten irány. Csak egy útat, és az az Isten útja. Csak egy igazságot, és az az ő ígéjének az igazsága. Ugyanakkor segítségére lehettem egy testvérnek, egy rövid beszélgetés során. A hét mennydörgésről volt szó, és amint tudjátok, az emberek nem az ígére koncentrálják magukat, hogy abból egyenek és erőt merítsenek, megerősödjenek, hanem a különlegességekre, a specialitásokra koncentrálják magukat, mintha valami üzlet lenne a finomságokkal, az ajánlatokkal vagy a különlegességgel. És kihagyják a főétkezést, és csak arra várnak, hogy vajon megérkeznek ezek a különlegességek. Majd a hét mennydörgésről volt szó, és én azt mondtam, testvér, én leírtam magamnak 32 idézetet, és ha megkérdezel engem, hogy mit tartalmaznak, vagy hogy mit jelentenek, akkor nem tudom megmondani, csak el tudom ismételni a mondottakat. És mit mondjak nektek pár perc alatt, ez is tisztázódott, mert a testvérek részben olyan kijelentéseket vettek, amelyek egyáltalán nem a jelenések 10-ben szereplő hét mennydörgésre vonatkoztak, hanem arra az élményre, amelyet Branham testvér előtte látott egy látomásban, mégpedig 1962. december 22-én, amikor egy bogáncs, aki vidékről jön, tudja, mi az a bogáncs, aki vidékről jön, tudja, milyen kellemetlen, amikor egy bogáncs a nadrág szára tapad. És Branham testvér látta a látomásban, hogy amikor le fog hajolni, vagy lehajolt a látomásban, hogy eltávolítsa ezt a bogáncsot, egy hétszeres mennydörgés visszhangzott el, egy mennydörgés hét szakaszban, és erre hivatkozik. Sőt, még azt is mondja, hogy a Life magazin és a Time magazin is beszámolt a hét mennydörgésről, és mindazt mondják ezután, igenis ez lesz a hét mennydörgés a Bibliából akkor. De ő valójában valami egészen másra hivatkozik. De azáltal, hogy az emberek nem ismerik az dolgok előzményeit, nincsenek tájékoztatva, és nem tudják, miről van szó a kijelentésnél fogva, egyszerűen katasztrófa látni, milyen módon összekeverik a dolgokat. Végül nekem lesz igazam, mert azt mondom, amit Isten ígéje mond, és ezzel voltak éppen nem nekem van igazam, hanem Isten szent ígéjének. És ha a mennydörgés megszólal, mielőtt a szövetség angyala a lábát a földre és a tengerre helyezi, akkor engem nem Franknak hívnak. Amennyire a Biblia azt mondja, hogy a szövetség angyala lábát a földre és a tengerre helyezi, majd felemeli a kezét, és így tovább, és üvölt, mint az oroszlán, és akkor hallatja a hangját a hét mennydörgés, akkor ez azt jelenti, hogy így szól az Úr az ő ígéjében, ennél fogva nincs ember a földön és angyal a mennyben, aki jobb belátásra bírhatna engem, vagy valami másról tudna meggyőzni engem. És ezért nem fogok bocsánatot sem kérni, mert én az Úr elkötelezettje vagyok. Tisztában vagytok-e vele, hogy ez mit jelent? Elkötelezettje lenni Istennek, elkötelezettje lenni az ő ígének, annak, ami le van írva. És amennyire Pál apostol azt mondja, hogy nem tehetjük túl magunkat azon, ami meg van írva, akkor az az ember tudta, mit írt. Nem tehetjük túl magunkat azon, ami le van írva. Egyébként a jelenésekben is még egyszer, vagy többször is egyértelműen meg van írva, hogy üdvös állapotban vannak azok, akik hallják, és akik olvassák eme prófécia könyvének szavait, és akik megtartják, ami benne meg van írva. Így olvastam én, hogy olvasom a Jelenések 3 első versében. Hogyan olvastad te? Azt olvastad, hogy a sorok között is lehet olvasni, én nem. Nekem már elég fáradtságomba kerül a sorokat olvasni. Rusz testvér egy jó olvasó, valószínűleg sokat gyakorolt. Tanfolyamra jártál, nem de Rusz testvér. Fantasztikus, hogy a fiat olyan jól tud olvasni, azt tudom. Ő olvasta kéziratot annak idején. De én magam nem tudnám ilyen jól és ilyen kitartóan felolvasni. Éppen ezért mindig rövidre fogom magam az olvasásban, amikor itt állok elő. De amint mondtam, a lényeg az, hogy olvassunk és hallgassuk azt, ami írva van, nem a fantáziánknak adjunk helyet vagy hitelt, ami túlteszi magát a leírtakon. És ezen a helyen, ezen a helyszínen a végig semmi más nem lesz hirdetve, csak Isten ígéje. Tegnap rangos látogatom volt, József Brenhem testvér itt járt, még most is itt a környéken van. Nagyon örült, tulajdonképpen ma este itt is akart lenni, valószínűleg a tegnap Kölnben túl sokáig bámulta a székes egyházat kívülről, ahelyett, hogy bement volna megnézni belülről, és megfázott, mert ágyban fekszik. Holnap pedig tovább akarnak menni. Ma este egyébként itt akart lenni. Megnéztük az egész missziós központot, és egy csodálatos beszélgetést folytattuk. Én csak azt mondtam, szeretett testvérem, én nem vagyok az ellenséged, én a barátod vagyok. Én szeretem az Urat, szeretem az ő ígéjét, szeretem Brenhem testvért, szerettem Brenhem testvért, és szeretem az ígéüzenetet is. De amennyiben olyan dolgokról van szó, ami Brenhem testvérnek személyesen lett mondva, az első megvalósításról, missziói kampány, a második megvalósításról, a harmadik húzásról és különböző dolgokról, ami nekem személyesen nem lett mondva, akkor én nem beszélhetek és nem is írhatok erről, mert nekem ehhez semmi közöm nem lehet. A személyes megbízatás az, ami az, és az is marad. És ő azt mondja, Frank testvér, nagyon nagyra értékelem, hogy ezt nyíltan kimondtad. Egyszerűen őszintének kell lennünk egymáshoz, egyenesnek lenni egymással, hiszen egyikünk sem lesz képes arra, hogy a saját árnyékán átugorjon. Köpenyhordóknak sem kell lennünk, két esküvőn sem lehet táncolni. Mindig maradni, tapintatosan, de mindig őszintén, és akkor Isten segíteni fog nekünk. Ahogy mondtam, az általános fejlődésnek nagyon-nagyon örülünk, nem a magunk érdekében, hogyan előzőleg mondtam is, hogy igazam lesz abban a bizonyos ügyben. Kérem, ne tegyétek ezt a szavaimat az aranymérlegre. Azt akartam mondani ezzel, hogy Istennek van igaza, mi pedig az ígében maradunk, és így biztosan a helyes oldalon fogunk állni, ha Istennel és az ő ígéjével maradunk. Ennél többet nem akarunk, ennél többet nem tudunk, Isten segítsen meg bennünket ebben. Nem tudom, én helyet szeretnék foglalni mindjárt, csak nem tudom, vannak-e valamilyen kérdések, amelyek foglalkoztatnak valakit, amikre röviden válaszolhatnánk. Van valakinek valamilyen égető bibliai kérdése, amire még válaszolhatnánk. És akkor jó lenne, ha Rusz testvér előre jönne. Vannak-e kérdések a közönség soraiban? Igen, mégis. Igen. Ez természetesen így van. A Szentírás ugyanolyan egyértelműen beszél az újjászületésről, mint a szellemi keresztségről is. Beszél az elpecsételésről, az erővel való felruházásról, a szellem vezetéséről, a szellem általi tanításról. Amennyiben az újjászületésről van szó, akkor én csak egy lehetőséget látok, hogy ezt most Brenhem testvér szavai alapján megválaszoljam. Ő azt mondta, csak akkor, ha az ember elnyerte a szellemi keresztséget, akkor teljesedik be az újjászületés műve. Akkor teljessé válik az újjászületés, vagy a megtérés műve. Csak akkor, ha az ember választ kapott Istentől, egy közvetlen választ, hogy elfogadta őt Isten, hogy bűnbánata, hite, megtérése, Istenhez való fordulása valóban elfogadásra talált. Isten előtt akkor Isten megadja a választ. Az Istenhez érkező ember válasza a vízkeresztségben áll, hogy minden méltányosságot engedelmesen beteljesítsen. Aki hívő akar lenni, és nem keresztelkedik meg, vonakodik a megkeresztelkedéstől, az ilyen ember engedetlen. Nem kell arra várnia, hogy Isten megadja neki a szellem keresztséget. Elolvashatjátok a Bibliában, hogy mindazok, akik az apostoli időkben először szellemi keresztséget kaptak, utána vízben is megkeresztelkedtek. Előfordult ugyanaz is, hogy az ígehirdetés alatt az emberek azonnal megtapasztaltak, illetve átéltek minden. Bűnbánatot, hitre jutást, újjászületést, szellemi keresztséget, megújulást, mindent. Az egész megtérés, ha elolvasom Péter prédikációját, kevesebb, mint 10 perc alatt be is fejeződött. Éppen csak kinyitotta a száját, és azt mondta, számotokra minden ismert, ami a zsidó országban történt, a názáreti Jézussal kapcsolatosan, akit Isten felkent, aki mindenkivel jót tett, és így tovább, és éppen azon volt, hogy elkezdje a prédikációját, és ezt mondta, Isten feltámasztotta őt a 3. napon a halottak közül, mi vagyunk ennek tanúi. És mielőtt észbe kapott volna, nem csak a feltámadásnak lett tanúja, hanem annak is, hogy Isten szelleme alászállt, Isten szelleme leereszkedett. A kérdést kicsit másképp kellene talán feltenni. Jól tudjátok, hogy bár teret adok a kérdéseknek, hogy a kérdések lehessenek feltéve, észreveszem, és ezt nem kritika céljából mondom, hanem szívfájdalomból, hogy amikor Branham testvérnek kérdések lettek feltéve, és nem volt elég ideje elmélyülni ebben, ennek megválaszolásában, a válasza nem mindig alkalommal találta el a lényeget, mert egyszerűen átkázoltak rajta. És egy ilyen kérdés például az is, hogy magába foglalja a 7 pecsét, a 7 mennydörgést is. Aztán ő erre azt mondja, igen, hiszen ez volt a pecsétek lényege. Ezzel el volt intézve, de észreveszitek-e, hogy ez a kérdés mennyire egy fogas, fogós vagy csapda kérdés. Ő egy pillanat alatt válaszolt rá, és ha tudná, hogy ma mit csinálnak egy ilyen válasszal, a sírjába megfordulna. Volt egy másik kérdés is, és ez is pont egy ilyen fogásfogó, vagy fogós kérdés, csapda kérdés volt. A Jelenések 24-ben ott van-e az egész mennyasszony, ábrázolva van-e, ő pedig azt mondja, igen, a Jelenések 24-ben teljessé válik a mennyasszony. Pont. Következő kérdés. Csak hogy a Jelenések 24-nek semmi köze nincs a mennyasszonyhoz. Itt fel vannak lajstromozva a mártírok, akik az elragadtatás után életüket veszítették a Jézus tanúságtétele miatt. Amennyiben időt szánt volna rá, kénytelen lett volna azt mondani, igenis, ez részben igaz, mert ezek még hozzá lesznek illesztve a mennyasszonyhoz, tehát hozzátéve az 1000 éves birodalom felállítása előtt. Mert mindazok, akik az 1000 éves birodalom felállítása előtt fel lesznek támasztva, az első feltámadáshoz tartoznak. Amen. Amen. Igen, így van. De ahogy mondtam, egy mondattal választ adott a kérdésre, és az emberek most ezt a kérdést veszik alapul, és azt mondják, itt a próféta mondta így. És én vagyok az, aki folyamatosan a malomkerék alá kerül, nem igaz? Ugyanakkor, ahogy előzőleg már mondtam, a kérdés az, hogy az újjászületés, a szellemkeresztség, vagy a szellemkeresztség, az újjászületés valóban egy nehéz megfogalmazás. Az Úr Jézus egyáltalán nem használta azt a kifejezést, hogy szellemkeresztség. Ő csak utalással volt erre, ha csak valaki újjá nem születik. Másképp nem láthatja meg az Isten országát. Nem örökölheti. Első Péter 1, vagy második Péter 1, 22, 23, újjászületve lenni Isten élő ékéjének magjából. Jakab 1, vers 18 szintén, újjászületve lenni Isten élő ékéjének magjából. Amennyire én meg tudom ítélni, ez a következőképpen áll. Isten szelleme rábizonyítja az emberre az ő elveszett, hitetlen, kárhozatra ítélt állapotát. Majd ebben az elveszett állapotban Istenhez fordul segítségért, megmentésért. Belátja vagy felismeri, hogy amit tett az Isten előtt nem helyén való bűnbánatot tart, megbánást érez magában, és azt mondja, Uram, bocsáss meg nekem, és ezt könnyekkel, összetört szívvel és alázatos szellemmel mondja. Egy ilyen ember, aki így bűnbánatra van vezetve, és bűnfelismerést kap. Nincs bűnbánat bűnfelismerés nélkül, és nincs megtérés jóvátétel nélkül, hogy rendbe kell hozni, és jóvá kell tenni a dolgokat. Ahogy az egyik mondja, ahol csalást követtem el, ott négyszeresen vissza akarok fizetni. Sok minden tartozik ehhez. De hogy ennél a szókifejezésnél maradjunk, újjászületés. A születés az íge és a szellem által történik. Azokban, akik hittel elfogadták a vérben vagy a vér által kötött szövetséget és a megbocsátást. Vannak emberek, akik megtértek Istenhez, bűnbánatot gyakoroltak, felismerték Golgota jelentőségét, anélkül, hogy befogadták volna az íge isteni magját, hogy lehetőséget teremtsenek arra, hogy egyáltalán új élet jöhessen létre, mert az élet eredetileg a vérben volt, de hozzáférhetővé lett, amikor a vér kiontatott, hogy aztán életre kelthesse az íge magját, hogy egyénileg előhozza a szellem által ezt az új isteni életet. Az egyik a szellem által, vagy a szellemből való születés, a másik pedig a szellemmel való beteljesedés. Így értettük, vagy láttuk mi. Isten segítsen meg bennünket, de valószínűleg ez így is lesz. Lényeges, hogy megtapasztaltuk Isten, hogy már nem fogjuk kérdezni, újjászülettem-e, vagy sem. Én elmondom nektek, hogy valójában mi a helyzet. Minden arra fut ki, hogy a hívők már nem hisznek, az újjászületettek nem születtek újjá, a megtértek nem tértek meg, a szellemkereszteltek nem lettek szellemmel megkeresztelve. Ez egy tragédiához fog vezetni. Talán azért, hogy az íge hirdetés túl egyszerű volt, én nem tudom. Ugyanakkor valahogy eltűnt az Isten félelem, a megtörtség és az Isten iránti sóvárgás. Nem lelkesít minket úgy, mint valamikor az elején. Ki emlékszik még a kezdetekre? A kezdetekre, a te kezdetedre, az enyémre, a mi kezdetünkre. Igen, ahogyan az elején volt. És amikor Péter azt mondja a bizonyságtételében, vagy tanúságtételében, amikor a zsidók, a hívők, a zsidók közül való hívők meglepődtek, hogy a pogányokra is ki lett árasztva a Szent Szellem ajándéka, akkor azt mondja, képes valaki megtagadni ezektől, akik ugyanúgy fogadták a Szent Szellemet, mint mi az elején, megtagadhatja valaki tőlük a vizet, hogy meg legyenek keresztelve, ami engem tulajdonképpen aggaszt, ami mindannyiunkat kellene nyomasszon vagy aggasszon, az az lenne, hogy megtapasztaljuk, átéljük az újjászületést úgy, ahogy ebben a könyvben meg van írva. Egy újjászületés azzal az eredménnyel, ha valaki a Krisztusban van, az egy új teremtmény lett. A régi elmúlt, íme meglást, minden újjá lett. Hogy ez visszaigazoltnak bizonyuljon, és pontosan így legyen a szellemkeresztséggel is. Hogy egyszerűen ne nyugodjunk meg előbb magunkban, hanem csak akkor nyugodjunk meg Istenben, amikor ő nyugalomra vezet minket. Nyugalomra vezetett minket az íge szerint példával, az Ézsás 28-ban ez áll, az van mondva, innen is egy kicsi, onnan is egy kicsi, és így tovább. És majd, line, ez most angolul akarom kifejezni, soronként, szóról szóra, és így tovább. És majd ez van tovább írva, hozzátok létre a nyugalmat, ez a nyugalom, ez a pihenő számotokra. És akkor tovább, Isten népének fenn van tartva a nyugalom. Akkor az összehasonlítás, ha Józsué bevezette volna őket a nyugalomba, nem lett volna szükség egy másik napról beszélni, hogy akkor legyenek bevezetve a nyugalomba. Nem, én hiszem, hogy Istennek jó szándéka van velünk. Ő nem akarja, hogy aznap bármelyikünk is hiányt szenvedjen. És éppen ezért mindannyiunknak az elsőtől az utolsóig arra kellene törekednünk, hogy megtapasztaljuk, átéljük a bibliai megtérést, a bibliai újjászületést, a bibliai szellemkeresztséget. És ezzel kapcsolatosan senkinek sem kell elmondanom, hogy ez hogyan néz ki, senkinek sem. Senki sem kell, hogy senkinek nem kell elmondjam, hogy kell ezt megtapasztalni, átélni. Minden ember, aki hívő élet, személyesen is átélheti ezt Istennel. Mindenki személyesen átélheti Istennel. Vegyünk egy dolgot bizonyosságul, hogy minden átélésünk megfeleljen a Szentírásnak. Mindazok, akik a Bibliában részesültek a Szent Szellem keresztségében, természet feletti élményben részesültek Istennel. Ezek nem csak érzelmek voltak, nem csak öröm töltötte el őket. Isten szelleme, Szent Szelleme szállt rájuk. Isten Szent Szelleme betöltötte őket. Isten Szent Szelleme rájuk szállt. Isten Szent Szelleme beszélt hozzájuk. Isten Szent Szelleme működött bennünk. Isten Szent Szelleme nyilatkozta fel magát. Ez nem valami dolog volt, amit valaki működtetett, hanem valami, amin velük megtörtént, és nincs ismeretünk arról, hogy mi zajlik le az egyénekben ilyen pillanatokban. Legyünk ennél fogva biztosak abban, hogy így van, hogy a mi élményeink egyen értékűek, azonosak a bibliai élményekkel. Én tisztában vagyok azzal is, hogy Branham testvér, aki kénytelen volt végignézni, ahogyan az Amerika nyugati partján élő több millió, talán 4-6 millió pünkösdi hívők laknak ott, hogy hogyan tapossák lábbal a kinyilatkoztatott ígét. Amennyiben ott prédikált, kénytelen volt azt mondani, még a pokolban is tovább beszélhettek nyelveken, az semmit sem fog használni nektek, ha csak nem tisztelitek Istent, és elfogadjátok azt, ami az ő ígében mondott. Ez volt az érem egyik oldala. A másik oldalon pedig azt mondja, ne hagyjátok abba az imádkozást, ne menjetek ki ebből a teremből, vannak még helyiségek, és vannak testvérek, akik imádkozni fognak értetek veletek, amíg át nem hatoltok, és meg nem lettetek keresztelve Szent Szellemmel. Itt is elengedhetetlenül fontos tudni, hogy milyen közönséghez intézte a mondottakat. Amikor a Szentírást olvasom, kénytelen vagyok megkülönböztetni, hogy az Úr az írástudókhoz, a farizeusokhoz, vagy a tanítványaihoz szólt-e, vagy intézte a mondottakat, és ez így van mind a mai napig. Meg kell különböztetni, hogy az Úr kinek mit mondott, hogy majd a dolgokat helyesen tudjuk osztályozni, rendszerezni. Amelyben közülünk valaki itt például ezt a passzust, amit én éppen mondtam, magára vonatkoztatná, az nem lenne helyes. Az nem lenne helyes. Ő ezt azokhoz intézte, akik ott halleluját és előkelőséget színleltek a pódiumon, énekeltek és tapsoltak, felemelték a kezüket, vagy egymás kezébe csapkodtak, vagy a szájukkal mutogattak, de Istent nem vették figyelembe, és így tovább. Őket egyáltalán semmi nem érdekelte. Minden alkalommal halleluja, és praise the Lord, dicsőség Istennek, nem de. És Isten valóban ott volt, aki az ő prófétáján keresztül, akit elküldött, működött. És ők azt mondják, ez az ómódi ember. Voltak éppen, nem is tartozik ide. Még sok mindent elmondhatnék nektek. Figyeljetek, azt is tudnunk kell, hogy mikor háborodik fel egy próféta szellemben. Ezt is tudnunk kell. Gondoljatok csak Elizeusra, amikor ott szembesítve látta magát ezekkel a gyerekekkel, akik kijöttek, és ő, mint én is, időben haját veszítette, szélesebb lett a homloka, ugye? És a növendékek így csúfoltak. Te kopasz alak, te kopasz alak. Elizeus pedig csorbítva érezte magát, és miért is ne? És ez nem tetszett Istennek. A próféta felháborodott, és kimondta, amit mondott. De hiszen ismeritek a történetet, és mi történt azután? Megjelentek a medvék, és a 42 gyermeket ott helyben felfalták, megölték őket. De ne kérdezzétek tőlem, honnan jöttek ezek a medvék egyszerűen. Nekem fogalmam sincs, hogy honnan kerültek oda azok a gyermekek sem. Értitek? De az történt, hogy Isten azonnal ítéletet tartott, mert egy próféta felháborodott. Én többször is észrevettem, hogy Branham testvér felháborodott a szellemében. Felháborodott rendesen a szellemében. Úgy akkor is, amikor kimondta azokat a dolgokat is Los Angelesről, a nyugati partról, az András hasadékkal kapcsolatosan. Emlékezzetek csak meg azokra a szavakra. Ó, te város, aki az angyalok neve után nevezted magad, és így tovább. Ha a csodák, amelyek benned történtek, Sodomában és Gomorában történtek volna, még ma is fennállnának. Aztán ezt közvetlenül érezni lehet, talán akusztikusan is érzékelni kell, és közvetlenül hallani a prédikációt. Olvasás közben nem veszük észre, hogy halkan vagy hangosan mondja, amit mond, milyen a hangsúlya, azonban a hallgatva, igaz testvérek, igaz, hallgatás közben pontosan fel lehet ismerni, észlelni lehet, hogy hangsúlyt fektete valamire, és Isten szelleme erőteljesen hat-e, vagy csak valami mondani valót közöl. Éppen ezért fontos a megkülönböztetés, hogy mi hol van, milyen összefüggésben, kinek mi lett mondva. Ez a lényeg. Vehetjük például az Urat, aki a missziós parancsban azt mondta, például, menjetek el tehát az egész világra, hirdessétek az evangéliumot az egész teremtménynek, az egész alkotásnak, aki hívő vélet, vagy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözülni fog, és így tovább. Azokat, akik hisznek, ezek a csodák fogják követni őket. Ez egy ígéret, amely a hívőké lett emberekre vonatkozik. Állítsátok szembe ezt a kijelentést Máté 7:21-jel. Sokan fognak jönni azon a napon, és azt mondani, hiszen ő megadta a parancsot, akkor hát mégis megtettük, amit mondott, vagy mégsem, hiszen ő adta a parancsot, maga az Úr, nem igaz? Ő adta a parancsot, és most jönnek az emberek, akik külsőleg az ő parancsának megfelelően cselekedtek, ugye? És nagy dicséretet, elismerést várnak, hogy az Úr megveregeti a vállukat, és azt mondja, fiúk, ezt jól csináltátok, ugyan nem a pénzzel, de az ajándékokkal, ugye mégis. Csak hogy mégsem így lesz, hanem azt mondja, hogy távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Hiszen ha ma imádkozom a betegekért, akkor félnem kellene, hogy ő majd azt mondja nekem, ó jaj, most behúzom a nyakamat, mert én is azok közé tartozhatom esetleg, akiknek azt mondja, hogy távozz tőlem, te gonosztevő. Szóval, hol is van a határ? Pontosan tudni kell, ahogy már mondtam is, hogy az Úr kinek mit szól, kihez intézi a mondottakat, hogy tudjuk kihez mit lett intézve. Itt azokhoz szól, akiket elhívott, akiket megbízott, akiket elküldött, és ő velük is volt, hogy az ő ígét a kísérő jelekkel visszaigazolja. Ugyanakkor nem házalókról beszélt, nem csalókról beszélt ez esetben, hanem a tanítványairól, akiket ő maga hívott el és elküldött. A Máté 21-ben egészen másképp áll a dolog. Ott emberek érkeznek, nagy evangélistáknak tűnnek, én nem tehetek róla, és azt mondják, hát nem a te nevedben tett tettük, amit tettünk, nem a te nevedben így, és amúgy az Úr egyáltalán nem mond ellent, hagyja őket a hív elmükben, csak hogy azután azt mondja, távozzottok tőlem, ti gonosztevők, soha nem ismertelek fel titeket. Ezt azt hiszem múlt szerdán mondtam itt. Az íge kifejezés, felismerés, vagy egy másik fordításban ismeretnek, egy másik felismerésnek, de a szókifejezés felismerés visszavezethető a Mózes 4. fejezetére is, felismerte a feleségét például. Ez tehát azt jelenti, hogy mély kapcsolat és közösség van egymással. Egy ismerni azt jelenti, hogy megismertünk valakit, de bárhogy is lenne, Isten igazi gyermekei mindkettővel rendelkeznek. Megismerték az Urat, mert szorosan kapcsolódnak hozzá, és ismerik az ő nevét, ahogyan ő is ismeri az ő nevüket. De én nem akartam ennyire elmélyülni ebben a témában. Csak meg akartam mutatni, hogy mennyire fontos a Szentírásban kutatni, látni, és megtalálni az összefüggéseket, tudni most kinek, kihez intézi az Úr azt, amit mond. Aztán tudjuk, a tájékoztatva is lettünk akkor. Nézzétek, ez még a kérdés állításra is vonatkozik. Ezt láthatjátok az új szövetségben. Kétféle emberek voltak, talán még többfélék is, akik kérdéseket tettek fel. Az írástudóknak mindig volt valami hátsó szándékuk, mindig alattomosak voltak a kérdésekkel. Minden alkalom, amikor a térséget átjárta, ami úrunk, vagy a gabonamezőn ment át, függetlenül attól, hogy szombat volt-e vagy sem, ők mindig a nyomában voltak. Más volt a helyzet a tanítványokkal, akik azt mondták, Uram, meg tudsz-e ajándékozni bennünket egyértelműséggel, majd félrevonta őket, és azt mondja nekik, nektek megadatott, hogy tájékozottak legyetek az Isten országának titkait illetően, a többieknek nem. Azután pedig miközben a nyaktól a sarkokig lekapta az írástudókat a Máté 23-ban, amint tudjátok, ez az írástudók megkorbácsolása volt ott, ahogy az Úr minden alkalomban így szólítja őket, amik és szemrehányást is tesz nekik, csak hogy az Úr soha nem beszélhetett volna így egy Isten gyermekéhez, ahogy ezekhez az írástudókhoz beszélt. Sőt, még a zsidók, is voltak, akiknek a János 8-ban ezt kellett mondania, ti az atyátoktól, az ördögtől vagytok. És ez volt a legkeményebb válasz. Ezek Ábrahámról és Mózesről beszéltek, és mi mindennel elő tudtak hozakodni. Aztán majd azt mondja nekik, Ábrahám nem úgy viselkedett volna, mint ti, és így tovább. Mindannyian ismeritek Isten ígéjét, és akkor lendületet vett. Hadd térjünk mi vissza a kiinduló kérdéshez. Én hiszem, hogy a szellem keresztség által az ember megkapja Isten tanúskodását, hogy hívővé lett, hogy el lett fogadva, és hogy megtapasztalta, átélte a megtérést és az újjászületést. A bibliai szeremkeresztség által. Nem mondtál amment, Mózes testvér? Most vártam egy amment. Tessék, Mózes testvér. Pontosan úgy van, ahogy mondtad. És minden bizonnyal Branham testvér is így mondta. Nálam természetesen úgy van, minden ügyben vissza kell utalnom az ígére. Nincs más választásom. Olvasom az apostolok cselekedeteit, és azok maradnak a kötelező, érvényes mintakép egészen a végig. Én nem engedhetem meg magamnak, hogy egy kijelentést vegyek, és ezt majd valahogy ellentétesnek tekintsem. Minden kijelentést, legyen az a Bibliában, vagy Branham testvértől, kiegészítésként kell tekintenem egyiket a másikhoz. Egy kijelentést nem lehet úgy önmagában értelmezni, mert akkor nem látjuk a teljes összképet. Venni kell tehát azt, ami egy témához tartozik, és mondva lett, minden oldalról legyen megvilágítva, minden oldalról áttekintve, minden oldalról végighallgatni, és majd kéz a szívre téve feltenni önmagunknak a kérdést, vajon én megtapasztaltam ezt, Az apostolok cselekedeteiben azt találom, hogy János és Péter eljöttek Jeruzsálemből, hogy a hívőkkel kézrátétellel imádkozzanak, hogy részesüljenek a Szent Szellemben. Az emberek hívőkké lettek, és meg is voltak keresztelve Jézus Krisztus nevére. Én nem tudom, megtapasztalták-e az újjászületést, vagy majd a szellemkeresztség által tapasztalták és élték át az újjászületést azután. Nekem mindegy lenne. Ha az újjászületés által éltem át a szellemkeresztséget, vagy a szellemkeresztség által az újjászületést, ez számomra teljesen irreleváns. Vagy legyen mindkettő egy külön élmény. Én még azt sem bánom, mindaddig, amíg mindazt megtapasztaltam, átéltem, amit meg kellett tapasztalnom, át kell élnem, hogy azon a napon, amikor az Úr újra eljön, nem maradjak visszakötve ehhez a földhöz, hanem magamban hordozzam azt az átalakító erőt, amely képes halandót átalakítani halhatatlanná. Egyébként nem vagyok addig megelégedve, és ezt is szeretném, hogy mindannyian, ugyan Istenben nyugodjunk, de mégis azt mondjuk neki, Uram, ha van még valami, amit adni szeretnél te nekem, akkor kérlek, tedd meg, és én nyitott vagyok, és készen állok, hogy befogadjam. És azon a véleményen vagyok, hogy ez a helyes hozzáállás Istenhez. Ha egy kijelentést veszünk, akkor egyszer az egyik oldala van megvilágítva, egyszer ez a témakor, és így tovább. Nem, nekünk kiegyensúlyozottan kell szemlélnünk mindent, és akkor Isten kegyelmével és segítségével megkapjuk az egyensúlyt. Hiszen a bevezető igeversekben hallottuk, hogy a hit a prédikációból származik. Az időben még egyáltalán nem is lett prédikálva a szellemkeresztségről. Az emberek hívővé lettek, szellemkeresztségben részesültek, újjászülettek egy élő reménységre. Nem is szeretném megkérdezni, mert nem illik, de meg vagyok győződve arról, hogy néhányan itt mégis arra várnak, hogy többet kapjanak, vagy fogadjanak Istentől. Valóban egy felvértezésre, a magasságból jövő erővel várunk. Itt ismét Branham testvért fogom idézni. Állhatnánk itt 30 emberrel, és mindenki idézhetne tőle, és valószínűleg mindegyikünknek van valami más, ami eszébe jutna. Nekem van egy hangfelvételem a kérdésekről és válaszokról, és olyan egyértelműen kiderül belőle, hogy két különböző élményről van szó. Ő egy ábrázolással illusztrálta azt egy korsóval, ami ott áll piszkosan letéve, aztán felveszik, megmentik és víz alá teszik, megtisztítják, lemossák, ragyogóan tiszta lesz azután, miután meg lett mosva, és azt mondja, de a korsó ugyan megtisztult, ragyogóan tiszta lett, olyan, mint új, de nincs megtöltve. Majd azt mondja, ha csak nem lesz megtöltve, különben nem lesz alkalmas a szolgálatra, haszna vehetetlen, különben csak ott áll, de ha meg lesz töltve, akkor haszna vehetővé szolgálatba lehet állítani. És úgy tűnik, hogy ez így is van. Az újjászületés által edényekké válunk. Újjászületünk, Isten fiai és leányai vagyunk. Örök életünk van. Ez nem kétséges, kétségtelen. Így van. Mindazonáltal, amikor a szellem bekerül ebbe az edénybe, hogy alkalmassá tegye azt a használatra, haszna vehetővé az élőisten gyülekezetének felépítésére, akkor ez ismét az első Korintus 12. beteljesedése. Csak egy Úr van, de sok szolgálat, egy szellem, sok ajándék, egy Isten, de sokféle szolgáltatás, a szellem kinyilatkoztatása pedig mind nyájunknak a közjó érdekében adatik, nem? De mi nagyon mélyen elmélyedhetnénk ebbe, de hadd imádkozzunk, hogy Isten megajándékozzon minket mindazzal, amire szükségünk van.